magyarországi pálosok története, Bujós Ákos Visszaemlékezések című könyve alapján.
Magyar erdők mélyén, fehér lángok gyújnak, boldog és ébren etélyi imára vonulnak. Boldog és ébáldott atyám, kesedezve kérünk, gyűjtsed össze imádságba,
harmadik rész. A 34. eukarisztikus kongresszus. Az egész ország már évekkel előtte készült rá. 1938 Nagybőjtjén minden magyar plébánián közületekben népmissziót rendeztek, és ráirányították a figyelmet a május végén esedékes nemzetközi eukarisztikus kongresszusra. A jelszót Szent Ágostontól kölcsönözik. Eucharistia vinculum caritatis. Az oltári szentség a szeretet köteléke. Kódela Géza szép himnuszt szerez ez alkalomra, amit sok ezer példányban előre szétküldenek betanulásra. 11. Pius pápa Eugenio Pacelli bíborost küldi követként erre az eseményre. Ekkor még nem tudtuk, hogy 12. Pius néven ő lesz a sok szenvedéssel megáldott utód. Gyula atya, a pesti főnök felhív bennünket, klerikusokat, kisegítőknek, úgy szintén a kispapokat és testvéreket is a budai kolostorba. Ez volt az első kimozdulás a kolostorból 3 év óta. A szerzetesi habitusban nehezebb volt a mozgás, és szokatlan már a vonaton is. Ha nem is volt ugyan feltűnő, hiszen minden szerzetes így járt, de nekem szokatlan volt, és mindig éreztem, hogy a szerzetesi ruha szerényebb viselkedésre kötelez. Bár nem mindegyikünk vette ezt figyelembe, sokszor szégyeltem magam némelyik általam szabadosnak vélt viselkedésért. Félszeg lettem a 3 évi elzártság és állandó fegyelem miatt. Minden élesebben rajzolódott ki, és felnagyítva jelent meg előttem. Pesten a szokott kedvességgel, szeretettel fogadtak a jó lengyel Máté testvér, Gyula és Ágoston atya. Most néztem csak először alaposan körül a budai kolostorunkban. Nagyon szépnek tűnt. A lépcsőházban még érezni véltem a falépcsők nyers szagát, amelyet a konyhából felszálló illatok még inkább kellemessé tettek. Május 25-én szerdán mi is elmentünk a megnyitóra, a Hősök terére. Megrendített az éneklő ifjúság köszöntő éneke, és a nagy Glória szálljon a mennybe fel, amit több száz pesti diák és diáklány énekelt. Láttam, amint magyar ruhába öltözött gyerekek egy szépen sült cipót és egy kis hordó bort vittek az emelvényen álló Pacelli bíborosnak. A Gellért szállóban igen sok külföldi főpapot szállásoltak el, és azok hozzánk jöttek át misézni. Mellék oltárunk volt elég, és így néha 8-10 pap is misézhetett egyszerre. Este 8-kor a dunai hajós körmenetet a kolostor fogadójának ablakából néztük édesanyámmal, aki vidékről feljött. A hajók lassan, méltóság teljesen haladtak a Dunán, melyeken imádkoztak és énekeltek. 27-én a honvédség és minden fegyveres alakulat tisztelgett az oltári szentség előtt, éjjel pedig a férfi világ nagy szentségimádása volt a Városliget száraz tómedrében. Sok 10 000 fiatal és idősebb férfi járult a szent áldozáshoz. 28-án szombaton az idegeneknek pihenőt adtunk, mely alkalommal megnézték a fővárost. Fogadások voltak, majd 29-én vasárnap ismét körmenet volt a Szent István bazilikától a Hősök terére közös szentségimádással. Végül 30-án hétfőn a Szent Jobb feltalálásának ünnepén színpompás körmenet a parlamenttől a Hősök terére, ahol Pacelli bíboros elmondta ünnepélyes záróbeszédét. A mi emlékezetünkben a felvonulások, a kolostori munka, az állandó hullámzó tömeg a sziklában, a sustorgás, súdosás, a sok-sok ember tolongása, csoszogása maradt meg. Az ünnepségek után azonnal Pécsre kellett visszamenni, mert a könyv, a tanulás Epedbe várt reánk. Fáradtságos kikapcsolódást nyújtott ez a kis fővárosi tömegmozgás. Még egy családi meglepetés is várt ránk Pécsett. Mihály atya meghívta a lengyel prímást, Lond Ágost kardinálist, templomunk új márványoltára megszentelésére. Kellemes, kedélyes, középkorú lengyel férfi, szép, magas növésű, szikár megjelenésű, kedves ember. Az olajat nem sajnálta az oltártól, úgy paskolt benne a nagy vörös márványlapon, mint amikor gyerekkorunkban vizes agyagból pogácsákat formáltunk. Egy kis pihenőre felugrott a kolostorba is, míg elvonult, mi, a kísérői, mind felpróbáltuk a nagy karimás bíboros kalapot. Arra gondolva, úgy sem lesz jogosan ilyen soha a fejünkön, legalább egy pillanatra érezzük magunkat bíborosnak. Biztosan mosolygott volna rajtunk zöld fülűeken, a félre csapott tűzpiros kalapban, de mire visszatért, csak szemünkkel simogattuk a főpapi fejfödőt. A mi magyar nemzedékünket a trianoni békétől 1920. június 4-től a régi Magyarország igazságtalan feldarabolásának szellemében nevelték. A bányatelepi iskolánkban Pozsonyból menekült ciszter tanítók tanítottak. Kiváló nevelők voltak, de lelkük tele volt nosztalgiával és régi szülőföldjük, a felvidék szerelmével. De nem csak egyéni vonzalmuk, hanem az egész köznevelés alapja, az irredentizmus, a régi nagy birodalom visszavágyása, elszakított országrészek visszasiratása és az igazságtalan béke revíziója. Azt visszhangozta az egész neveltetésünk. Költők énekelték meg, és minden tanítás vagy ünnepség papvári elemérné fohászával kezdődött. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Amikor nyugaton új irány indult, az ország vezetői ettől várták az igazságosztást. A kongresszus éve itt is fordulatot jelent. München után a magyar és csehszlovák kormány nem tudott megegyezni a területi követelések ügyében, ezért a négy hatalom döntését kérte. Az első bécsi döntésben, 1938-ban, Szlovákia déli, javarészt magyar lakta területét Magyarországnak ítélték. Horthy Miklós fehér lovon ünnepélyesen vonult át a komáromi Dunahídon novemberben. Kassáig megkaptuk a felvidék déli részét, igen nagy öröm volt. Beteljesedett az óhaj. Kart csapás nélkül ölelhettük szívünkre rokonainkat. Ez is a kongresszus évének eseménye volt. Október 8-án újból feljöttünk Pécsről, és Virág Benedek pálos költő földi maradványait ünnepélyes körmenetben hoztuk át a tabáni templomból a sziklatemplomba. Valamelyik sziklatemplomi öreg néni arról érdeklődött, milyen betegségben halt meg az atya. A jó öreg költő felülről mosolygott le reánk, a bárányfelhős egekből. Thank you. Csensztohova. A fél évi vizsgák ideje alatt csirattuk el Sipos Antal kispapunkat. Évek óta szenvedett a csontszú, tuberkulózis nyomasztó betegségében. Hányszor hordtam fel beteg ágyához az uzsonnát a második emeletre. Kreolos barna arca tűzben égett minden délután, és elhaló hangon köszönte meg a szívességet. Az utóbbi időben már egy pesti klinikán gipsz ágyban pislogott élete mécsese, míg végre 1939. január 12-én ellobbant. Szülőföldjén erdőteleken temette Gyula atyánk, akinek budai előjárói tisztje lejárt, hozzánk került le Pécsre, míg Kálmán atya ment fel Budára. Reméltük és hittük, hogy a fiatal és első halottunk áldozata Istennél kiesdi a magyar pálos hajtás mind nagyobb növekedését. Már betegsége és imádsága is jól kamatozott. Minden esztendőben 8-10 új fiatal vette fel a fehér pálos ruhát, és ha jó néhány százalék lemozsolódott is, a rend magyarországi ága szépen zöldellő, virágzó csemetévé bokrosodott. A vizsgák után január végén igen nagy lázas munkába kezdtünk. A júliusi nagy nemzeti csensztohovai zarándoklatra mi sokszorosítottuk a kis ének és eligazító füzeteket. Ignác testvér volt a munkavezető. Ő értett legjobban a gépeléshez és a nyomdai szakmához. Ő készítette elő a stencillapokat, mázolta feketére a hengereket, én csak a készterméket szedtem sorba, de azért mindketten fülig festékesek voltunk. Az zarándoklat július elején volt. Budán Julián testvér minden zarándoknak ablak melletti helyet ígért, úgy látszik ezen a vonaton csak ablakok lesznek, vagy az egész vonat üvegből készül. Amikor a hitleri csapatok megszállták Csehszlovákiát, a magyar csapatok bevonultak Kárpátaljára. Így újból közös határunk volt Lengyelországgal. Így tehát a zarándoklat útja ez volt: Ungvár, Körösmező, Lemberg, Lvov, Przemyśl, Zsezsov, Krakkó, Csensztohova. Néhányunknak életbevágóan fontos ez az út, mivel Csensztohovában, a kegykápolnában tesszük le örök fogadalmunkat, amelynek alapján kaphatjuk meg a fölszenteléseket, a nagyobb rendeket, a szubdiakonátust, diakonátust és végül a papságot. Az idén már 5 éves az áttelepülés. Minden kolostorunkban külön is megemlékezünk az évfordulóról, és Mihály atya nyugodtan tekinthet vissza munkájára. Megépült az új templom, és amik vannak is hiányok, jól halad a berendezések megszerzése is, de ami ennél sokkal fontosabb, az utánpótlás biztosított. Alfonz testvérünk, mivel tanulmányait már Esztergomban kezdte, külön engedéllyel 1 évvel korábban letette az örök fogadalmát, és virágpüspök úr nyaralójában, püspök nádasdon már a múlt évben felszentelte, és így a budai kolostor új lelkipásztorral gyarapodhatott. Nagyon vártuk a második szemeszter végét, de a nagy tanulásban gyorsan el is repült. Június 20-án az utolsó vizsgákat is sikerrel letettük, és 2 nap múlva meg is kezdtük az örök fogadalom előtti 10 napos lelki gyakorlatot, hogy még az indulás előtt befejezzük. Azután felvirradt a várva várt nap, július 4-e, indulás Csensztohovába. A lengyel atyáktól már annyi sokat és szépet hallottunk központunkról, hogy igen nagy várakozással néztünk az út elé. Örök fogadalmat teszünk ott, Ignác, Jenő, Ferenc és én, mint kispapok, és Szaniszló segítő testvér. Az országos zarándoklat vezetője Zicsi Gyula kalocsai érsek és Pfeiffer Gyula államtitkár, a szervezője Mihály atya, a létszám 93 fő. Kora délelőtt indulunk a keleti pályaudvarról. 60-ban édesanyám is csatlakozott hozzánk. Nagyon örültem, hogy ő is részese lehet a szép ünnepségnek. Megcsodáltuk a síkságból kiemelkedő Munkácsvárát, második Rákóczi Ferenc sasfészkét, majd bekanyarodtunk a Latorca völgybe. Évszázados erdők között botorkált a vonatunk hídról hídra, a patak völgyében, és lassan felkapaszkodunk a határra, Kölösmezőre. Itt már kettős felirás volt, ukránul és magyarul. A kis állomáson könyvfacsaró látvány tárult elénk. Rongyos kis gyerekek és öregek fatálacskákon kínálgatták az erdőben szedett, illatos málájukat néhány fillérért. Szegénységük, nyomoruk lerít róluk. Mindegyiküktől szerettem volna venni, de egy fillér sem volt zsebemben. Lavocsnén, az első lengyel állomáson egy tanítónő ünnepélyesen fogadott bennünket népi viseletbe öltözött tanítványaival. Virággal kedveskedtek és szépen énekeltek, míg a vonat a vámvizsgálat miatt elég hosszan várt. A nap lement mögöttünk, és mi rohantunk le Stri felé a Szan völgyébe. Édesapám jutott eszembe, aki mint K.K. tüzér itt harcolt az első világháborúban, és sokat mesélt a vidékről. A levegőben fanyar szénaszagot éreztem, és édesapám elveszélése szerint népesítettem be a kora éjszakát. Nagy késéssel érkeztünk Vov Lemberg pályaudvarára, hol a helyi vezetőség zenés ünnepélyességgel fogadott. Katonazenekar indulók hangja mellett vonultunk a szőnyegekkel díszített fogadóterembe, ahol üdvözlő beszédek és a himnuszok után vonultunk a Szent György Hotel éttermébe, itt volt terítve a díszvacsora, amely alatt a kis kávéházi zenekar tiszteletünkre Liszt egyik magyar rapszódiáját játszotta. A rövid vacsora után a civil résztvevőket elosztották különböző hotelekbe, mi pedig bevonultunk egy ősi domonkos kolostorba, ahol egy tőlünk leszármazott atyánk fia is volt a fráterek között, így nagyon jól megértettük egymást. A másnapi városnézés alkalmával láttuk az örményszéges egyházat, amely misztikus freskóival egészen kísértetiesen hatott. Kimentünk a temetőbe is, ahol külön dísz sírhelyük van az 1920-as oroszok ellen elesett Lvovi egyetemistáknak. Az egyiknek még az édesanyja is kín volt akkor a fia sírjánál. Részemre feltűnő volt, hogy a város tisztaságára nem sokat adnak, és az egyik negyedben, de másutt is nagyon sok ortodox zsidóval találkoztunk. Azt hiszem, rabbi képzőjük lehetett a városban. Láttuk a szép neogót, Szent Erzsébet templomot, és az emlékoszlopot tetején a város címerével, az oroszlánnal. A Fov elnevezés oroszlánt jelent. Az oroszlán város ugyanis mindig hű maradt a lengyelekhez, mert itt is van már ukrán kisebbség. A következő napon, csütörtökön, Przemyśl, Rzeszów, Tarnovon át Krakkóba érkeztünk. A vonat ablakból nézzük édesanyámmal azt a tájat, amelyről annyit beszélt édesapám. Rzeszów és Tarnov is, mint Krakkó, ismert városok az első világháború véres híreiből és személyes elbeszélésekből. Przemyślvár ostrománál sok magyar katona elesett. A vár romjai ma is látszanak. Krakkóban meglepett a nagy pályaudvar és a modern aluljárók. Szinte vége láthatatlan sínerdő, emellett mindegyiket zavartalanul el lehetett érni a szépen csempézett aluljárón át. Itt is ünnepélyes fogadás volt, majd utána a helyi lap kiküldöttje csoportfényképet is készített, amit másnap láttunk is az újságban. A civil vendégeket itt a rend juvenátusában, gimnáziumi otthonában helyezték el, míg mi az ősi kolostorban kaptunk helyet. Reggel első pénteki szép misén vettünk részt, majd megnéztük a várost, Vavelt, a királyi várat, templomokat, a főteret, a Mária dómot és a ferenceseknél az éppen maradt, mumifikált tetemeket, holtakat. Elmentünk Vjelicskára is, leszállunk a sóbányába, amely igen pompás látvány. A város szép, tiszta, az óváros egy darab történelem, nagyon sok a templom. A rendházban igen kedvesek voltak. A prefektus, Vzsalik Alajos szerényen, igen barátságosan fogadta az alándokokat, mindenkire az igaz, alázatos, vendégszerető, udvarias krisztusi szerzetes benyomást tette. Mint tudjuk, később rendfőnök lett, és aránylag fiatalon halt meg. Utazásunk során igen sok katonaszállító vonatot láttunk. Sokszor elrohant mellettünk ágyukkal, lőszerrel, katonákkal megrakott szerelvény. Egyikünk sem tudta azt a sok szenvedést, amelyet a jövő tartogatott számunkra. Elsősorban a lengyel nép számára. Csak a közeljövőt néztük, és utunk fénylő központi célját, Csenztohovát. Itt is ünnepélyes fogadásban részesültünk, de itt már a kíváncsiság elnyomta a formaságokat. Elszorult a szívem, amikor először megláttam a hegyes, 100 méternél magasabb tornyot és az épület kolosszust, a jasznagorai várat. A pécsi kolostor szűk folyosói után a tágas, boltíves, vége láthatatlan folyosók, cellasorok, labirintusszerű egymásba fonódó épületszárnyak teljesen lenyomtak, és átéreztem, milyen kicsi is az ember a térben és időben. Szédületes érzés először a kegykápolnában, ebédlőben, bazilikában lenni. A nagyszerűség lenyűgöző. Ezek láttán csak térdre borulni, csak imádkozni lehet. Azután egy szép júliusi délelőttön ott hasaltunk a kegykápolna padlóján. Öten voltunk. Borsós Ignác, Csellár Jenő, Vezér Ferenc, Tóth Szaniszló és én. A testvérek a Minden Szentek litániáját énekelték. Pius generálisnak egy széket tettek az oltárra, és mi egyenként térdelve olvastuk el az örök fogadalom latin szövegét. Szegénységet, tisztaságot és engedelmességet fogadok. Usque ad mortem. A halálig. 25. évem közepén voltam. Égi anyánk az oltár magasából nézett rám barna, bizánci, szelíd tekintetével. Szülőanyám mögöttem ült, és elképedve vett részt a megrendítő szertartáson. Alleluja, alleluja,
Magyarországi pálosok története Bolyós Ákos Visszaemlékezések című könyve alapján. Felolvasta Lázár Csaba. A harmadik rész hangzott el. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedianszki Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.
Mária Rádió.
A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
Hírek.